Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ad előmenetelt. Még betölti szádat nevetéssel, és ajkaidat vigassággal. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és szent háromság vasárnapján vezess el bennünket az atyával, a fiúval, és a megelevenítő szent lélekkel való élő közösségre. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom Jób könyvének 22. részéből, a 21. verssel kezdődően, a 30. verssel bezáróan. Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz. Fogadd el szájából a tanítást, és szívleld meg mondásait. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, felépülsz, és eltávolítod az álnokságot sátradból. Porba dobod az aranyat, patak kövei közé az ofiri aranyat. S akkor a mindenható lesz az aranyad és válogatott ezüstöd. Akkor majd a mindenhatóban gyönyörködsz, és arcodat Istenhez emeled. Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesíted fogadalmaidat. Ha valamit elhatározol, meg lesz. Világosság ragyogja be utadat. Ha megaláztak, mondd azt, hogy gőgös voltál, mert azon segít Isten, aki lesüti a szemét. Még azt is megmenti, aki nem ártatlan, mert ha tiszta lesz a kezed, megmenekülsz. Istenünk tegye áldottá az ő drága szent igéjét, hogy a mai napon is, amikor Isten felé emeljük orcánkat, azt megszentelje, lelkünkben pedig megelevenítsen minket, ezért gyertek, imádkozzunk. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, boldog a mi lelkünk, hogy megismerhetünk, hogy imádhatunk, hogy szívünkbe fogadhatunk, mint teremtő és fenntartó atyát, mint megváltó, minket mind halálig szerető fiút, és mint olyan lelket, amely közösségbe tud bevinni minket az atyával és a fiúval, aki nem hagy minket árván, hanem pártfogónká akarsz lenni. Dicsőség neked, szent háromság, egy örök igaz Isten. Úrunk, engedd meg, hogy minél jobban megismerhessünk téged, nyisd meg a mi szívünket, a mi elménket, hogy befogadhassunk téged, a befogadhatatlant, a felfoghatatlant az emberi értelem számára, de mégis hitáltal megragadhatót, aki most is ki akarod terjeszteni ránk, pünköst utáni vasárnapon is, azokat a kegyelmi ajándékaidat, amelyekben szűkölködünk. Úrunk, te látod, hogy hol van a mi örömünk, te látod, Urunk, hogy hol van a mi boldogságunk. Kérünk, hogy szűj bennünket újonnan, hogy ne földi örömök után kutassunk, hanem a te házadban legyen ott a szívünkben az az oltatatlan szomjúság, hogy megtaláljuk és éljük életünknek minden órájában azt a boldogságot, amely belőled fakad. Úrunk, jöjj és légy közel hozzánk, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között, fontos és kevésbé fontos között, hogy le tudjuk tenni életünkből a világi aranyakat, és el tudjuk venni most a te drága kezedből az élet legdrágább aranyát, kincsét, a te megelevenítő, örök életre bevívő igéidet. Jöjj, Urunk, és légy közöttünk, áld meg mindazokat, akik szomorkodnak, hogy megvigasztalódjanak, légy azokkal, akik örvendeznek, hogy a te örömödbe fürödhössen meg az ő orcájuk, légy velünk, akik hitünkben kételkedünk és erőtlenek vagyunk, hogy erőssé legyünk az Úr igéje által. Légy közöttünk, Urunk, hogy Isten tiszteletünk a te imádatod lehessen. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, Ézsaiás próféta könyvének 33. részéből, a 6. versből, valamint Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levelének 4. részéből, a 15. versből. És békés lesz a te időd, gazdag boldogságban, bölcsességben és tudományban. Az Úr félelme lesz kincse. A Galáciai levélből pedig így szól Isten kérdése hozzánk. Hová lőn tehát a ti boldogságotok? Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, hová lőn tehát a ti boldogságotok? Kérdezi most tőlünk is az apostol által az Úr. Hadd kezdjem én is néhány egyszerű kérdéssel, amit annak idején az egyik presbiter testvérünk tett fel a gyermekeknek, amikor hittanórát látogatott. Az első kérdés így szólt a gyermekekhez. Ki az, aki nem szeretne boldog lenni, tegye fel a kezét? Hát senki nem tette fel a kezét, nyilvánvaló okoknál fogva. Aztán a következő kérdés ez volt. Szerintetek a mai élő embereknek a többsége boldog-e? Hát erre csak egy-két kéz lendült a magasba, de a többség nem emelte a kezét. Aztán így hangzott a következő kérdés. Szerintetek, amikor a mai élő emberek többsége, akik nem boldogok, olyan idősek voltak, mint ti, vajon boldogok akartak lenni? És mindenki feltette a kezét. Persze, nyilván ők is biztosan boldogok akartak lenni. Mégsem lettek azok. Mi történhetett akkor? És aztán jön a következő logikus kérdés, ami ott már nem hangzott el, hogy vajon nekünk érdemes-e végigmennünk azon az úton a boldogságot keresve, amin az előttünk élő generációk nem találtak boldogságot. Amin az előttünk élő emberek, akik 10, 20, 30, 40, 50 évvel idősebbek, mint mi, nem találták meg a boldogságot. Az a 7 milliárd ember, aki boldogtalanul él, végigment egy úton. Boldog akart lenni, és mégsem lett az. Valami hiba csúszhatott a számításba. Mégis nagyon sokan annyira bátrak és merészek, vagy különnek gondolják magukat ezeknél az embereknél, azt gondolják, hogy nem számít, hogy 7 milliárd embernek nem sikerült, majd nekem sikerülni fog. Majd én ugyanazokon a módokon, utakon és eszközökkel, majd én boldog leszek. Valóban örök igazság, hogy mindenki szeretne boldog lenni, azonban a boldogsághoz vezető utat mindenki másként képzeli el. Annyira egyén és önközpontú lett azonban a világunk, hogy sokan azt gondolják, a boldogságra nincs is recept, azt mindenkinek magának kell megtalálnia, kikísérleteznie, kiharcolnia, akár másokon átgázolva is, mások boldogságát tönkretéve. És így mennek aztán tönkre egyéni életek, családok, közösségek, így lép be egy harmadik, egy szeretett kapcsolatba, egy házasságba, mondván, hogy nekem jogom van a boldogsághoz. De sokan nem tudják azt, hogy ezzel nem csak a másik boldogságát teszik tönkre, hanem a saját boldogság utáni vágyuk sem fog teljesülni. Ugyanis nincsenek tisztában azzal, hogy a boldogság nem pusztán egy érzés, nem egy fennkölt lelki állapot, valaminek a birtoklása, vagy a saját akaraton keresztül vitele bármi áron. A boldogság ugyanis, kedves testvéreim, egy kapcsolatból, egy viszonyból, az ebből fakadó viszonyítási rendszer értékrend szerinti életből, életközösségből származik. Ugyanis a boldogság az Istennel való kapcsolatból fakad. Boldogságunk kulcsa ugyanis nem más, mint Isten. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy mi, akik most itt vagyunk, voltunk-e már boldogok? Isten szerint való boldogsággal. És emlékszünk-e rá, hogy milyen volt az, amikor boldogok voltunk? Valódi, tartós, a körülményektől független, békés boldogságról beszélek. Nem arról, amikor jól lakottan, a tévé előtt ülve, tele pénztárcánk tudatában néztük a kedvenc sorozatunkat, vagy éppen drukkoltunk, hogy a mi csapatunk nyerjen a foci meccsen. Nem erről a boldogságról beszélek. olyan boldogságról és békességről, amit csak Isten jelenlétében élhet meg az ember. Esetleg annak ellenére is, hogy emberileg kilátástalannak tűnik a helyzet, amikor kint esik az eső, amikor nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, de mégis őszinte mosolyra derül az arcunk, mert tudjuk, hogy Isten velünk van, és mi Istennel vagyunk. Volt-e már, kedves testvérem, ilyen az életedben? És ha már volt ilyen az életedben, akkor hová lett ez a boldogság? Ha itt vagy Isten házában, és nem vagy boldog, akkor mi ennek az oka? Pál is ezt kérdezte a Galatáktól. Hová lőn tehát a ti boldogságotok? Ha tudjuk Isten igéjéből, hogy a boldogság forrása Isten, hiszen több helyen is olvashatjuk, hogy teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké, tehát ha tudjuk, hogy a boldogság forrása Isten, akkor a boldogságunk hiánya csak az Istennel való kapcsolatunk megromlásából fakadhat. Honnan tudhatjuk ezt? A textusként is felolvasott Ézsaiás könyvének 33. részének 6. verséből, ahol így szólt az ige, és békés lesz a te időd, gazdag boldogságban, bölcsességben és tudományban, az Úr félelme lesz kincse. Mikor teljesülnek, kedves testvéreim, ezek az ígéretek? A békés idő, amelyekre a gazdag boldogsága jellemző. Akkor jelennek meg ezek az áldások az életünkben, amikor teljesül a versnek az utolsó félmondata, amire nem nagyon szoktunk odafigyelni. A tegnapi evangélikus útmutatóban is éppen csak ez a félmondat maradt le. Amikor az Úr lesz, az Úr félelme lesz a kincsed, akkor lesz boldog az életed, akkor leszel gazdag boldogságban, és lesz békés a te időd. Az Úr félelme lesz a kincsünk, akkor teljesülnek ezek az áldások. Hogyan lehet a boldogság kulcsa azonban, kedves testvéreim, az Isten félelem? Milyen furcsa gondolat ez, mit is jelent ez a kifejezés? Hiszen hogyan is lehetne a jó és szerető Istentől félni? Az Isten félelem kifejezésnek van egy sokak számára könnyebben elfogadható magyarázata, amely körülbelül így hangzik, annyira szeretem Istent, hogy félek attól, meg ne romoljon a kapcsolatunk. Azonban felmerül itt egy újabb fontos kérdés, kedves testvéreim. Melyik Istent szereted? Annyira szeretem Istent, hogy melyik Istent? Milyen Istent szeretsz? Amit magadnak kitaláltál, vagy pedig a Biblia Istenét szereted? Mert beláthatjuk, hogy a magunknak alkotott, a magunk képére formált Istent könnyű szeretni. Ezért mondta egy lelkipásztor ezt a megdöbbentő mondatot, a vasárnapi istentiszteletek a bálványimádás legnagyobb alkalmai, amikor sok vallásos ember a maga által elképzelt hamis istenkép előtt hódol. Milyen megdöbbentő ez, nem, kedves testvéreim? Amikor a magunk által elképzelt istenkép előtt hódolunk, amikor valamilyennek mi elképzeljük Istent, és azt az istenképet imádjuk. És ha ez nem azonos a Biblia Istenével, nem azonos azzal az Istennel, aki Jézus Krisztusban kijelentette magát, akkor ez nem más, mint bálványimádás. És a vasárnapi istentiszteletek így lehetnek a bálványimádás legnagyobb alkalmai, amikor hamis istenképet hamis módon imádunk. Mert nehogy azt higgyük, hogy a hamis istenképből csak bálványimádás származik. A hamis istenképből következnek a hamis elvárások. Amikor olyan dolgot képzelek Istenről, amilyen ő nincs, amilyen ő nem valójában. Olyan dolgot várok el tőle, amit ő nem ígért meg nekem, vagy amit nem úgy akar megadni. És akkor jönnek a hamis elvárásokból a csalódások. Hát akkor engem Isten nem is szeret. Mert ezt vagy azt nem adta meg, vagy nem úgy adta meg, vagy nem akkor adta meg. És Isten mondta azt neked valaha? Isten mondta, vagy csak te képzelted el magadnak? És a hamis istenképből jönnek a hamis elvárások, a csalódás, nekem akkor ilyen Isten nem kell. Nem is baj, mert az nem Isten, amit magunknak elképzelünk. És sokan felháborodnak, hogy hát ez én Isten képembe az ilyen Isten nem fér bele. nem is a mi Isten képünktől függ azonban Istennek a miensége, meg a tulajdonságai, meg a léte. Olyan jó lenne, ha túl tudnánk lépni ezeken a szubjektív dolgokon, és azt tudnánk mondani, hogy én olyannak akarom Istent megismerni, amilyen ő valójában, amilyennek kijelenti magát, és nem a saját elképzeléseimet, vélt vagy valós gondolataimat, vágyaimat, jogos elvárásaimat táplálom felé, hanem megismerni őt valójában. Aztán a hamis istenképből következik a magam választotta istentisztelet, amit Pál apostol így fogalmaz, a magam választotta istentisztelet. Jó ez az Istennek, elég ez az Istennek, nem kell neki több az időmből, az erőmből, a figyelmemből, a szeretetemből, a pénzemből, elég ez az Istennek. De annak az Istennek, amit magunk elé képzelünk, annak lehet, hogy elég. De hogy az élő Istennek is elég lenne az, amit mi sokszor adunk, tiszteletet, szeretetet, odaszánást, Isten félelmet. És aztán ebből a hamis istenképből, a magunk választotta istentiszteletből nem is fakadhat más, mint hamis dicsőítés. Mert ha nem ismerjük az élő Istent, akkor nem is tudjuk őt úgy dicsőíteni, ahogy az hozzá méltó, ahogy az neki kedves. És nem utolsó sorban, kedves testvéreim, a hamis istenképből hamis önkép is származik. Mert jól értjük és jól látjuk ezt, hogyha én a saját képemre formálom Istent, olyannak, amilyennek én szeretném, akkor Isten egyre inkább elkezd majd hasonlítani rám. És aztán abból nem fogom tudni, hogy én milyen is vagyok valójában. Akkor már nem az igaz Isten tükrében szemlélem az életemet, hanem valami torz képet vetítek magam elé, ami aztán szintén az én önképemet is torzítja. És akkor abból nem lesz bűnbánat, nem lesz megtérés, nem lesz igazi szeretet Isten sem emberek felé, mert egy hamis önképem van a hamis Isten képem miatt. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy szeretjük-e mi a Biblia Istenét? Szereted-e azt az Istent, akit a Biblia kijelent, aki Jézus Krisztusban jelentette ki magát? Vagy egy jó Istent szeretsz, egy kívánság teljesítő automatát, aminek ha bedobsz egy kis imádságot, vagy egy kis pénzt, vagy egy kis időt, akkor kötelessége, hogy teljesítse a kéréseidet. Úgy tekintesz a jó Istenre, mint egy dzsinre, aki ha megdörzsölöd a lámpát, akkor kijön és teljesíti három kívánságodat. Vagy pedig azt az Istent szereted, aki Jézus Krisztusban önmagát adta érted, és aki a Bibliában minden egyes oldalon személyesen szólal meg és mutatkozik be neked. Ahhoz azonban, kedves testvéreim, hogy szerethessük Istent, az első lépés az, hogy meg kell ismerni őt. Mert hogyan szerethetnénk valakit, hogyha nem ismerjük? És ez a megismerés, a vele való közösség, azt mondja az Úr Jézus, maga az örök élet. Az pedig az örök élet, mondja a János 17.3-ban, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az örök élet nem a halálunkkal kezdődik, kedves testvéreim, vagy egy messzi, távoli, másik dimenzióban, majd egy végtelen időben. Az örök élet az maga a Jézus Krisztussal való kapcsolat, ami már itt és most elkezdődik a földi életünk során, ha ezt komolyan vesszük. Ha elkezdünk Jézussal járni, ha elkezdjük őt megismerni, ha elkezdjük őt követni, ha elkezdünk benne bízni és neki engedelmeskedni. Ez maga az örök élet, a Jézus Krisztussal való életközösség, nem a halálunk után, hanem itt és most, a megtérésünkkor. Amikor átadjuk az uralmat az életünk fölött Jézusnak, akkor kezdjük el az örök életünket. És akkor kezdjük el az ő megismerését. És az Isten félelem nem jelent más, mint hogy valóban félem az Isten szentségét és tisztaságát. Azonban ez nem azonos a bűn következményeitől való félelemmel. Sokan azt gondolják, hogy az már elég, hogy én félek a bűnöm következményétől. Ne a bűnöm következményétől féljek, ne a bűnünk következményétől féljünk, hanem a bűntől magától. Mert a bűn választ el bennünket Istentől, az életünk forrásától, a szeretetünk forrásától és a boldogságunk forrásától. Az ige figyelmeztet is bennünket, mert sok ember nem veszi komolyan Istent, nem számol Istennel. És azt mondja Jakab apostol, hogy ezeknél az embereknél még az ördögök is jobbak. Megdöbbentő, amit mond a Jakab 2.19, de hiszed, hogy Isten egy, jól teszed, az ördögök is hisznek és rettegnek. Milyen megdöbbentő, hogy sok embernél, aki nem számol Istennel, aki nem veszi komolyan Isten, még az ördögök is magasabb szinten vannak, mert legalább ők rettegnek Istentől. És ne értsük félre, nem az a cél, hogy rettegjünk Istentől. De legalább az ördögök számolnak Istennel. És komolyan veszik az ő mindenhatóságát. És sok ember nem is számol Istennel, nem is gondol Istenre, csak megy a saját feje után és csinálja a dolgait. De ennél valami sokkal magasabb rendű dologról beszél a Szentírás. Nem csak félelemből nem cselekszem rosszat, hanem azért, mert szeretem azt, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Érezzük a különbséget, hogy micsoda különbség van aközött, hogy félelemből engedelmeskedek, vagy pedig azért, mert hálás vagyok, és szeretek valakit. Szeretem azt, aki a legjobban szeretett engem, és Jézus Krisztusban önmagát adta értem. Ahogy ezt valaki megfogalmazta, az Isten félelem nem más, mint hogy számolok Istennel, és számítok rá. Félem őt annyira, hogy ne vétkezzek ellene. Azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy nem lenne annyira természetes a hívők között a bűnben való élet, a bűnben élés, ha lenne igazi Istenfélelem, és ismernék a hívők igazán Istent. De nézzük meg egy másik fogalmat, ha esetleg idegennek gondoljuk az Istenfélelmet, ez olyan riasztó. Sokan mondják, hogy beszéljünk a szeretetről. Jó, beszéljünk a szeretetről. Sokan mondják, hogy szeretem én az Istent a magam módján. És valóban, azt az Istent szereted, akit az Isten kijelentett? És akkor nézzük meg a szeretet fogalmat. Mit ért a Biblia azon, hogyan mutatkozik meg valakinek az életében, hogy szeretem Istent? Érdekes módon nem azt írja, hogy rózsaszín felhőkben repked, és valami fenkölt érzelmet él át az, aki szereti Istent. Azt mondja János az első levelében, az az Isten szeretete, hogy megtartjátok a parancsolatait. Az Úr Jézus ezt mondja a János 14.15-ben, ha szerettek engem, parancsolataimat megtartsátok. Ez az Isten szeretete. Nem egy érzelmi hullámhegy, nem egy nagy lelki feltöltekezés, hanem az Isten szeretete, az a neki való engedelmesség. Így szereted-e Istent? Úgy szereted-e Istent, hogy ez megmutatkozik a neki való engedelmes életedben? Mert ez az Isten szeretete. És sokszor mi is abba a hibába esünk, hogy az ajándékot már hamarabb elvennénk, mint hogy az ajándékozót megismerjük, vagy hogy az ajándékozót igazán szeressük. Az eredmény kell, az érte elvégzendő munka, az oda vezető út fáradtsága azonban már nem. Sokszor ezért csalódunk, kedves testvéreim, mert megfordítjuk az Isten által megszabott helyes sorrendet. Ezt ugyanis nagyon jól leírja a lekcióként felolvasott Jób könyvének 22. része. Erre figyelmeztet ez az ige. Mi szeretnénk egyből a 27. verssel kezdeni, a végével. Hozzá könyörögsz és meghallgat téged, mihelyt valamit elgondolsz, sikerül neked. Ugye, mi ezt szeretnénk? Innen szeretnénk kezdeni az Istennel való kapcsolatot. Hallgassa meg az imádságainkat, amit elgondolunk, az sikerüljön úgy, ahogy akarjuk. Előre akarjuk venni az áldást, anélkül, hogy az Isten áldásainak helyet készítenénk az életünkben, és kidobálnánk azokat a dolgokat, amik miatt Isten nem tud minket megáldani, és amik miatt Isten nem tud minket betölteni. De hogyan is kezdődik a sor? Mi kell ahhoz, hogy ide eljussunk? Hogyan lehet a boldogságunkat biztosító Istenfélelem a legdrágább kincsünk? Ezekre a kérdésekre ad választ a Jób 22. Azzal kezdődik az Isten megismerése, az, hogy Isten legyen az életünk legdrágább kincse, és így boldog lehessen az életünk. Bízd csak azért magadat őre, és légy békességben, ezekből jó származik rád. Az első lépés tehát az Isten megismerésének útján, hogy rábízom magam. Nem magamban, nem a tehetségemben, képességeimben, emberekben vagy anyagi javakban, kapcsolatokban vagy politikai helyzetben bízom, hanem teljesen rábízom magam Istenre. Kiszolgáltatom magam neki. Egy helyen így fogalmaz a Szentíró, ha megöl engem, akkor is benne bízom. Kockázatos lépés, de megéri, majd látjuk ennek az áldásait. És szeretem annyira őt, hogy elhiszem, hogy bármi történik velem, az a javamat fogja szolgálni. Ennek az igének is, kedves testvéreim, a római levélből mindig csak a második részét vesszük komolyan, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. De mi a feltétele? Akik Istent szeretik. És itt kell mindig megállnunk és elgondolkoznunk, hogy valóban szeretjük-e Istent, és úgy szeretjük-e Istent, ahogy ő megérdemli, ahogyan méltó rá, mert akkor lesz igaz ránk nézve is, hogy minden a javunkra van. És nagyon fontos ez az Istenben való bizalom, ez, hogy rábízom magam Istenre, ez nem vakhitet jelent. Nem azt jelenti, hogy bármit elhiszek. A hívő ember nem hiszékeny ember. A keresztény hit az egy nagyon tudatos, megalapozott hit. És valaki ezt úgy szemléltette, hogyha magunk elé képzelünk egy szakadékot, amelyen két híd ível át, az egyik ilyen kis kötélhíd, amit már valóban csak a lélek tart, lehet rajta látni, ha egy madár rászáll, akkor összeszakad, és van mellette egy szilárd kőhíd. És akkor a hiszékeny ember azt gondolja, vagy aki azt hiszi, hogy a kereszténység az azt jelenti, hogy bármit elhiszek, és vakhit, azt mondja, beszugerálja magának, én nagyon hiszek, és átmegyek majd a kötélhídon is, mert én majd megmutatom, hogy milyen profi keresztény vagyok. És rálép, és összeszakad. A kőhídon kell átmenni, a szilárd alapon kell építkezni, és arra kell alapozni az életünket. Nem az én hitem mértékétől függ, hogy átjutok-e a másik oldalra, hanem attól, hogy milyen hidat veszek igénybe, hogy mire lépek, hogy mire alapozok, hogy miben bízom. A keresztény hit tehát nem vakhit, hanem biztos alapra, Jézus személyére, az ő igéjére, és a vele való kapcsolatra épül. Ez a nyugalomnak és a békességnek a kulcsa. Aztán az Isten megismerésének, az igazi boldogság elérésének a következő lépcsőfoka, a 22. vers, védj csak oktatást az ő szájából, és vésd szívedbe az ő beszédeit. Igen, kedves testvéreim, az a jó tanító, aki maga is tanítható. Attól vagyunk tanítványok, hogy engedjük, hogy Isten tanítson bennünket. Hogy ő írja felül eddigi elgondolásainkat magáról, rólunk és a világról. Engedjük Istennek, hogy lerombolja a hamis istenképünket, és őt a maga valójában ismerjük meg, és úgy dicsőítsük, ahogy az neki kedves és hozzá méltó. És ehhez elengedhetetlen és elkerülhetetlen, hogy olvassuk az ő igéjét, hogy az ne csak egy szép könyv legyen, ami porosodik a könyvespolcunkon, hanem legyen mindennapi kenyerünk. Lelki táplálékunk, hiszen onnan ismerjük meg Istent, hogy milyennek jelenti ki magát. Ez az első. Aztán a következő, amikor elkezdünk engedelmeskedni annak az igének, amit olvastunk, meg hallottunk. Mert ez is az Isten megismerésének az egyik útja és módja, hogy elkezdünk annak engedelmeskedni, amit ő nekünk mondott. És akkor megtapasztaljuk, hogy jé, ez tényleg így van. Nem csak azért, mert Calvin mondta, vagy mert a lelkipásztor mondta, vagy egy presbiter, vagy egy hívő ember, hanem én a saját életemben megtapasztalom, hogy amit Isten mond, az úgy van és működik. De ehhez el kell kezdenünk az Isten igéjét olvasni, és megélni. És mindeközben megismerjük őt. És akkor nem egy könyvszagú hitünk, meg kereszténységünk, meg istenképünk lesz, ami lehet, hogy dogmatikailag tökéletes, hanem akkor egy valós Isten élményünk lesz, Isten megtapasztalásunk lesz, és a megtapasztalásokból egyre jobban megismerjük Istent. És rájövünk, hogy amit ő a Bibliában magáról kijelent, az valóban úgy van. Hogyan ismerjük meg Istent? Ha vele időt töltünk. Ezt nem lehet megspórolni. Sokan imádkoznak azért, hogy szeretnélek Úr Jézus jobban megismerni, de a szabad idejüket nem erre töltik. És csodálkoznak, hogy nincsen megtapasztalásait, nem növekszik a hitük, nincsen gyümölcs az életükben, nem ismerik Istent. Nincs Istenfélelem, nem tudják szeretni, mert nem ismerik. Mert nem szánnak rá időt. Pedig ez annyira automatikus. Ha Isten jelenlétében vagyok, és Istenre időt szánok, az meglátszik rajtam. Nem kell azon görcsölni. Az almafa se görcsöl különösebben, hogy almát teremjen. Mert számára ez a természetes. És ami Isten jelenlétében vagyunk, nem kell azon görcsölnünk, hogy ó, vajon látszik-e rajtunk, hogy Istenhez tartozunk. Mert természetesen meg fog nyilvánulni a szavainkban, a tetteinkben, a viselkedésünkben, az öltözködésünkben, az emberi kapcsolatainkban, a szabadidőnk eltöltésében, a pénzünk elköltésében. Egyszerűen az, hogy Istennel vagyok, az ő jelenlétében vagyok, az hatással lesz rám és meglátszik. Egyszerű példa, süt a nap odakint nyáron. Kimegy az ember 10 percre, nem csinál semmi extra, csak kint van. Meglátszik rajta. Ha fél órát van kint a napon, akkor az is meglátszik még jobban rajta. Ha Istennel közösségben vagyunk, ha Istennel időt töltünk, higgyük el, egy idő után meg fog látszódni rajtunk. Meg fog látszódni annak az áldása, az öröme, a békessége, az Istennel töltött időnek a szentsége, és hogyha betöltekezünk Istennel, akkor amivel tele lesz a szívünk, az jön ki a szánkon. És ha Istennel leszünk csordultig, akkor Isten üzenete, és Isten szeretete, meg Isten szentsége fog átragyogni az életünkön. De ha mással töltjük az időnket, és töltjük meg a szívünket, akkor ne csodálkozzunk, ha az jön ki belőlünk. Aztán érdemes az Istentől megértett igéket meg is tanulni. Hiszen kerülhetünk olyan élethelyzetbe, amikor nem lesz nálunk a Biblia, és valamit mondanunk kell, válaszolnunk kell, vagy jön egy krízis helyzet, és akkor hogyan, Uram, merre menjek, mit csináljak? És olyan jó, hogyha megtanulunk egy-egy igét, és azt Isten lelke eszünkbe jutatja, és ad vigasztalást, ad bátorítást, ad útmutatást. Olyan jó volt, amikor ezt az igét tanultam, mert az IFIN mi szoktunk igéket tanulni, és azzal is egymás hitét erősítjük, és elkezdtem ezt a jóféle ige szakaszt megtanulni, és amikor ehhez a vershez jutottam, védj csak oktatást az ő szájából, és védj szívedbe az ő beszédeit. És akkor jöttem rá, akkor esett rá, hogy jé, most pont ezt csinálom. Szívembe vésem az ő beszédeit. És milyen jó. Mert jöhetnek olyan helyzetek, amikor dönteni kell, amikor nincs szentírás a közelemben. És akkor tudok válaszolni Isten szerint való módon, tudok jó döntést hozni. És hányan tettek arról bizonyságot, akiket a hitükért bebörtönöztek, meg gulágra vittek, meg koncentrációs táborba, és nem volt Biblia, és nem csak lelkészek, hanem úgymond mezei hívő emberek. Tudtak idézni egész fejezeteket, volt, aki könyveket tanult meg, amikor még volt rá lehetősége. És amikor nem volt a kezükben az írott szentírás, akkor idézték sorra, szó szerint az igét. És ezzel bátorították, ezzel erősítették egymást, és így tudták átvészelni a nyomorúságokat, a kínzásokat, a szenvedést. Mert Isten igéje átsegítette őket, na de ehhez meg kellett tanulni. Ehhez el kellett olvasni. Pünköstkor is azért töltetett ki részben a Szentlélek, azt mondja az Úr Jézus, eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam nektek. Na de a Szentlélek is azt tudja az eszünkbe juttatni, amit már legalább egyszer elolvastunk, nem? Vagy megtanultunk. És azt Isten szent lelke valóban eszünkbe juttatja, de rá kell szánnunk az időnket, az erőnket, a figyelmünket. És aztán így folytatja a boldogságunk kulcsa, ha megtérsz, a mindenhatóhoz megépítetel, azaz helyre áll az életed. Valakik felhangon hirdetik, hogy vissza a világba. Ezzel szemben a Szentírás azt mondja, hogy vissza Jézushoz. Vissza a Bibliához. Ez a megtérés, amikor megfordul az életem, amikor nem Istentől távolodok, hanem Istenhez közeledek, amikor visszatérek az én mennyei atyámhoz, akkor jön a helyreállítás, akkor jön a megépítetés. Ezt azonban nem lehet kétszívű emberként megélni. Vagy teljesen, vagy sehogy. Istent, Jézus Krisztust nem lehet félszívvel követni. Vagy ráalapozom az életemet, és akkor megépítetem, akkor helyreállítatom, vagy ha 26 felé szaladgálok, és más alapokon próbálok építkezni, akkor Isten nem fog megépíteni, és nem fog helyreállítani. És végül eljutottunk az üzenetünk szívéhez, a lényegéhez, hogyan lehetünk boldogok, és hogyan lehet az Isten félelem a mi kincsünk. Azt mondja, vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Nagyon érdekes, nem azt mondja a Szentíró, hogy vesd a szemetet a szemetesbe. Mert az olyan természetes, nem? Hát a szemétnek a szemetesben van a helye. De azért nem mindenkinek annyira természetes ez, és mielőtt az igére rátérnénk, hadd időzzünk el itt egy pillanatra. Ugyanis lelki értelemben is igaz az, ami fizikálisan igaz, hogy azzá leszel, amit eszel. Ezt tudjuk, hogy így van a testi életünkre nézve is, de így van a lelki életünkre nézve is. Amivel táplálod a lelkedet, azzá leszel, olyanná formálódsz. Amit a szemeden beengedsz, meg amit a füleden beengedsz, az hatással lesz a lelkedre. Nem biztos, hogy rögtön, lehet, hogy évek vagy évtizedek múlva jön ki ezeknek a romboló hatása az életeden. Éppen ezért tudatosítanunk kell magunkban, hogy a lelki értelemben vett szemétnek is a szemetesben van a helye. És ezért kell mindnyájunknak körülnéznünk az otthonainkban, a könyvespolcunkon, a számítógépünkön, az emberi kapcsolatainkban, a szabadidőnk eltöltésében, hogy van-e ezeken a helyeken lelki szemét. És ha van, akkor dobjuk ki, ne fájjon a szívünk. Mert ha ezek ott vannak az életünkben, akkor akadályai a boldogságunknak, akadályai Isten megismerésének, akadályai annak, hogy Isten betölthessen az ő áldásaival. Megdöbbentő, amikor a Szentírás figyelmeztet arra, hogy akik bíborban születtek, most a szemétdombot ölelgetik. Hány ilyen ember van a környezetünkben, kedves testvéreim, akik lelki értelemben a szemétdombot ölelgetik, és ahhoz ragaszkodnak. Vagy ahogy egy másik helyen mondja a Szentírás, a hamuban gyönyörködnek. Olyan jó lenne, hogyha mi nem ilyenek lennénk. Mert itt az ige még tovább megy. Nem azt mondja, hogy a szemetet a szemetesbe. Azt mondja, a nemes ércet, az oféli aranyat dobd a porba, vesd el magadtól, és akkor majd az Isten lesz. A mindenható lesz a te nemes érced. Nagyon sokszor értékes vagy értékesnek tűnő dolgokat is el kell ahhoz magunktól vetni, hogy elnyerjük az igazi áldást, az Istennel való igazi közösséget. Lehetnek ezek nagyon nemes vagy nemesnek tűnő dolgok. Gondoljunk bele, hogy micsoda nemes szándék megmászni a 8000 méternél magasabb csúcsokat, ahogy olvashattuk a hírekben néhány nappal ezelőtt. Micsoda nemes szándék és nemes cél, csak éppen az ember, aki ezt véghez akarta vinni a saját egójától, meg a hírnévvágyától, meg a nagy hegyeitől, éppen az Istent nem látta. És ez a nemes cél eltakarta előle Istent, és nem, hogy nem érte el a célt, hanem még az életével is fizetett ezért. Pedig milyen nemes dolog dicsőséget szerezni. Lehet, hogy nem is magának akart elsősorban, magyar nemzetének. És most sokan hősnek tekintik, miközben szem elől tévesztette az igazi célt és az igazi lényeget. Lehetnek értékes dolgok is, de amik elvonnak Istentől, amik fontosabbak, mint ő, amik felfuvalkodottá tesznek, amitől nem látjuk őt tisztán, azok mind-mind a boldogságunknak az akadályai. Lehet ez egy emberi kapcsolat, a karrier, a saját elképzelések, vagy a saját jóságomba vetett hit, lehet egy hobbi, vagy lehet éppen a saját kegyességünk. Amikor már nem Istenben bízunk, hanem abban, hogy mi mindent jól csinálunk a hit dolgában is. Igen, kedves testvérem, ez az, amit a legnehezebb észrevenni. És ebből a legnehezebb megtérni. Amikor elvétjük a célt, és már nem Istenben bízunk, hanem a saját kegyességünkben. A saját hitünkben bízunk, abban bízunk, hogy mi mindent jól csinálunk, és ez aztán szépen hívő gőggé fajul, amikor levesszük a tekintetünket Istenről. Pál apostol azonban figyelmeztet, hogy érdemes mindent kárba veszni, hagyni, és szemétnek ítélni, csak hogy Krisztust megnyerjük. És higgyük el, kedves testvéreim, Isten nem hagy bennünket üres kézzel elmennünk, hogyha ezt a lépést meglépjük. Nem kevesebbet ad, mint saját magát, mert ennél többet és nagyobbat nem tud adni, mint a saját személye, a saját lénye. Az a kérdés, ahogy az ifjúsági énekünk kérdezi, elég ő néked? elége neked az Isten. Azt mondja az igénk, ha ezeket meglépjük, akkor Istened lesz ékességed, a mindenható lesz a te nemes érced. Ő lesz az értéked, időtálló, elvehetetlen, kiapadhatatlan önforrásod. Olyan jó lenne, ha nem más értékeket hajszolnánk, nem mások értékeit akarnánk átvenni, lemásolni, és magunkra aggatni, és attól értékesnek gondolni magunkat, hanem tudnánk magunkat megüresíteni, hogy betöltsön minket az Isten, hogy ő legyen a mi igazi értékünk, hogy ő legyen az, aki igazából értékessé teszi az életünket. És ha ez így lesz, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy nem csak Isten lesz az értékünk, hanem ő lesz az érték mérünk is. És már mindent Istenhez fogunk mérni. És akkor már nem lesz nehéz kidobni a szemetet. Mert oda tesszük Isten mellé, és azt mondjuk, hogy ez nem ér annyit, mint Isten. Soha ne érjük be, kedves testvéreink, kevesebben, mint Jézus Krisztussal. Sátán mindent meg fog tenni, és elénk fog hozni sok mindent, hogy betömködje a lyukakat az életünkön, de a szükségeinket valóságosan és teljesen csak Jézus tudja betölteni. És éppen ezért ne érjük be nála kevesebbel. Engedjük el minden nemes vagy nemtelen ércet, hogy ő legyen a mi igazi értékünk, az igazi értékmérünk és fokmérünk, és akkor fogjuk felismerni, és akkor fogunk rádöbbenni, hogy az értékünk egyetlen egy dolog miatt adatott meg, egyetlen egy dolog miatt vagyunk értékesek, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk. Nem az ilyen humanista maszlagok miatt, hogy az ember alapvetően jó, hanem egyetlen oka van az értékünknek, az, hogy az Isten fia értünk hullatta a vérét. Az Isten, akit legjobban szeretett, feláldozta azokért, akik talán most még nem is szeretik őt. Ettől értékes az életünk. Ez adja az életünknek az egyetlen értéket, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk. És ha ezt tudjuk, és ezzel tisztában vagyunk, akkor nem fogunk magunktól elszállni, nem fogunk felfúvalkodni, nem fogunk más értéket keresni, hanem megragadjuk ezt az egyetlen örökké való értéket, és elfogadjuk Jézus Krisztus kegyelmét, és átengedjük neki az életünk felett való uralmat. Ha Isten lesz az értékünk és a nemes ércünk, akkor majd megtapasztaljuk, hogy érte fognak hozzánk jönni az emberek, és már nem magunkhoz, hanem Jézushoz akarjuk őket vonzani. Nem magunknak gyűjtünk nyájat, nem magunknak gyűjtünk pártfogókat, meg olyan embereket, akik mindig csak azt mondják, amit hallani akarunk. Nem magunknak gyűjtünk nyájat, hanem Istennek gyűjtünk, és hozzá vonzunk embereket. De ez az első lépés az, hogy nekünk magunknak kell hozzá vonzódni. Nagy bátorság kell ennek a meglépéséhez, nem mondom, hogy nem, de higgyék el a testvérek, hogy megéri. És akkor már nem a hamuban fogunk gyönyörködni, nem a mulandóban, ahogy a 26. vers mondja, hanem az örökkévalóban, ő lesz a mi örök gyönyörűségünk. És megláthatjuk őt a maga teljességében, és dicsőíthetjük úgy, ahogyan az hozzá méltó. Égi látássá lesz hitünk, ahogy mondja az énekünk. És ha mindent átadtunk Istennek, akkor mindazokat az áldásokat is megtapasztaljuk, amit az Ézsaiás 33-ban olvashattunk. Békés lesz az időnk, gazdag lesz boldogságban, bölcsességben és tudományban. Ha az Úr félelme lesz a kincsünk. Végül, ha az Isten félelem, a vele való közösség lesz az igazi kincsünk, az nem csak a mi boldogságunk forrása lesz, hanem környezetünk számára is áldássá leszünk. Azt mondja az utolsó vers a Jób könyvéből felolvasott igeszakaszban, a nem ártatlan is megszabadul, mégpedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadítja meg az Úr. Mi a feltétele ennek, hogy mások számára is áldással legyünk? Az első a kezünk tisztasága, azaz a tetteink tisztasága, de a tetteink akkor lesznek tiszták, ha először a gondolataink tiszták. Ha a szándékaink igazak, akkor lehetnek a tetteink is igazak. És a másik a szabadság. Csak akkor tudunk másokat megszabadítani, ha mi magunk is szabadok vagyunk. Ha engedjük, hogy a Fiú, Jézus Krisztus megszabadítson minket, akkor leszünk valósággal szabadok. És csak egyetlen példát hadd hozzak az Ószövetségből, Józsefnek az életét. Lépten nyomon ezt olvassuk, az Úr Józseffel volt. Bármit tettek ellenségei, de az Úr Józseffel volt, és József pedig az Úrral, és ebből az következett, bárhol megfordult, áldássá lett a környezete számára. József hűségéért, József hitéért, József Istennel való kapcsolatáért megáldotta a pogány Potifárt, a pogány börtönört, a pogány fáraót, a pogány Egyiptomot, megmentette az éjhaláltól. Azért, mert egyetlen ember hűséges volt Istenhez, és komolyan vette az Isten félelmet, és így lehetett áldássá mások számára az élete. Adja Isten, hogy az ő félelme legyen a legnagyobb kincsünk, hogy a Jézussal való életközösségben megtapasztaljuk az igazi boldogságot és az ő áldásait. Így lesz a mi életünk is mások számára áldássá. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük neked, hogy te nem nézted tétlenül a mi harcainkat, a mi küzdelmeinket, bukásainkat. Nem nézted tétlenül azt, hogy a boldogságot hajszolva mégis boldogtalanok vagyunk. Szeretnénk végre, mennyei Atyánk, feladni az önfejű boldogságkeresést. Szeretnénk végre feladni a nem hívő világnak a másolását és a boldogságért tett előfeszítéseket. Szeretnénk, hogyha megismerhetnénk téged úgy, amint vagy. Szeretnénk veled életközösségbe kerülni, és elérni azt az igazi boldogságot, amit csak te tudsz adni. Úr Jézus, azért könyörgünk, hogy te jelentsd ki magad nekünk. Hadd ismerhessünk meg téged igazán, és szabadíts meg bennünket, kérünk, a hamis istenképektől, a hamis váradalmaktól, elvárásoktól, a hamis önképtől, a magunk választotta istentisztelettől. Hadd imádjunk téged úgy, ahogy hozzád méltó és téged valóban dicsőít. Azért könyörgünk, Szentlélek Isten, hogy te tisztítsd meg a mi szívünket, a mi gondolatainkat, a mi lelkiismeretünket, a mi kezeinket. Te szabadíts meg bennünket, hogy lehessünk a te szabadításod eszközei mások életében is. Hadd tudjuk kidobni az életünkből mindazt, ami szemét, mindazt, ami elválaszt tőled, hogy megüresítve magunkat betöltekezhessünk veled. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hadd lehessen áldássá a mi életünk mások számára is. Köszönjük neked, Istenünk, hogy így szóltál most hozzánk, és kijelentetted magad nekünk, és megismerhetünk téged úgy, mint teremtő Atyát, megváltó fiút és megelevenítő szent lelket. Kérünk most azért, Istenünk, hogy te áldj meg bennünket, áld meg családjainkat, áld meg közösségeinket. Imádkozunk most különösen a gyermekekért, hogy te nyisd meg az ő szívüket, hogy be tudjanak téged fogadni, és add, hogy a gyermeki bizalomból tanulva mi is tudjuk teljesen rád bízni magunkat, hogy eljöhessen számunkra is a felüdülés ideje. Kérünk, Atyánk, a betegekért, hogy te légy gyógyítójuk, a gyászolókért, hogy te légy vigasztalójuk, és imádkozunk egyházunk és nemzetünk megújulásáért, könyörgünk, hogy te adj ébredést a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Jézus Krisztus mondja, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. És én megáldalak téged, és áldássá leszel. Ámen.